naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, kellemes délutánt. Péntek van. Elmúlt 4 óra, ez a fintech világának az ideje. Csányi Kristóf és Kajum Dani vannak itt a PIK tanácsadói. Az utolsó műsornak futunk neki ebben az évben, aztán majd persze januárban találkozunk. Jövő év elején majd jönnek a fintech piac jóslatai, de most először generatív, mesterséges intelligencia. Most már termőre fordult, nem? Legalábbis lehet ezt mondani.
Kezd értéket teremteni, igen. Tehát már nem
sokkal szebb, ahogy mondtad, igen.
Nem csak hype-ról van szó, és hát ugyan olyan jól ment az éve, hogy egyszerűen meg van kötve a kezünk. Muszáj róla beszélnünk az év utolsó adásában is. Néhány statisztika, csak hogy szemléltessük, hogy milyen évet is futott a Gen AI. Egy McKinsey kutatásban a megkérdezett nagyvállalatok 65%-a használ már valamilyen Gen AI megoldást, ami közel kétszer több, mint egy évvel korábban, tehát 2023-ban volt. Emellett világviszonylatban is a nagyvállalatok döntéshozóinak 54%-a alkalmazott már Gen AI-t, de ez világviszonylat. Vannak országok, amik nyilván kiemelkednek. Kínában 83% ez az érték. Elhúztak ebben is, és így azt is reprezentálja, hogy végül is már a döntéshozóknak is a napjuknak a szerves része az, hogy Gen AI megoldásokat használnak. Közel 32 milliárd dollár befektetést hoztak be különböző Gen AI startupok az év során, de ez csak egy töredéke annak, hogy mekkora lehet ez a piac. 2030-ra 356 milliárd dolláros piacról beszélhetünk, csak a Gen AI-nál, csak a generatív mesterséges intelligenciánál. Nyilván maga a mesterséges intelligencia, mint egy szélesebb kör, sokkal nagyobb lehetőséget jelent.
Melyiket használják, vagy mit használnak? Vagy jönnek-e a versenytársak az OpenAI után?
Hát egyelőre főleg az OpenAI-nak a megoldásait, azok közül is a ChatGPT-t használják. 25-re majd van egy elég ambiciózus célja a vállalatnak, 1 milliárd felhasználó, de sorakoznak már a versenytársak.
Minden évben megvizsgáljuk a számunkra a legsikeresebb vállalatokat a fintech szektorban, és idén nem tudtunk eltekinteni az OpenAI-tól, illetve a többi AI szolgáltatótól sem. Muszáj megemlítenünk mindig az Nvidia-t, amikor az AI-ról beszélünk, ugyanis az AI technológiák fejlődésében igen nagy szerepe van az Nvidia által adott hardvernek. Az Nvidia chipjei nélkül elképzelhetetlen lenne az AI-nak ez a fajta előretörése, és az AI előretörésének köszönhetően az Nvidia az év végére elért egy olyan jóslatot, amit az év elején sokan csak bohózatnak tartottunk volna talán, és a világ legértékesebb vállalatává vált, megelőzve az Apple-t.
A chipvilág azért sok érdekes geopolitikai kérdést is feszeget, fenntarthatóságit is, mennyire fenntartható ez, ugye annak idején a blockchain-nél volt nagy téma, hogy ez a sok számítási erő, sok energiát is elvisz. Ez ugyanez megtörténik a mesterséges intelligenciánál. Lehet, hogy a következő év egyik nagy trendje a zöld AI lesz, a zöld mesterséges intelligencia.
Muszáj megemlítenünk a versenytársait is az OpenAI-nak, ugyanis egyre több versenytárs száll be ebbe a versenybe. A Google is már saját modellel, a Gemini-vel, a Microsoft is saját AI technológiáját fejleszti, és már be is építette ezt az Office termékeikbe, illetve a Microsoft Azure-be, de egyre több versenytárs jelenik meg. Itt gondolhatunk a Meta-ra, az Anthropic, de már az Amazon is saját AI modellt fejleszt.
Miért használják igazából a döntéshozók, meg a vállalatok, meg a cégek? Volt a Sparks-ban, ugye láttam egy munkanyagot Fintech Sparks-ból, a piramis-szerűen ábrázoltátok azt, hogy igazából jól kérdezem, jól mondom, hogy ez most itt...
Abszolút.
Ugye, hogy ezt igazából hogy használják, mire használják? Oké, hogy itt van ez a spray, ugye annak idején azt mondtuk, hogy spray mesterséges, ezt mindent lefújunk vele, de mire használják? Melyik szegmensben, melyik szeletben, ha piramisban képzeljük el a felhasználás lehetőségeit?
Hát igen, itt ugye egyelőre képzelbeli piramis, de majd a Fintech Sparks-ban meg is nézhető. Ott egyfajta evolúciót látunk, hogy mennyire mélyen szövődik be az életünkbe, meg a folyamatainkba az AI. És ugye az év során volt is korábban egy műsorunk, hogy kell félni attól, hogy az AI átveszi az uralmat. Reméljük nem, de a piramis lényegében azt mondja, hogy van egy első alapozó szintünk, az AI mint eszköz. Tehát eszközként használjuk bizonyos dolgokra, de nagyrészt ember által irányítva, emberi felhasználással. utána a következő szint az AI, mint másodpilóta, amikor kisegít minket, kis rutin feladatokban kisegít minket. Tegyünk fel, van egy fejlesztőnk, és akkor pedig egy kód darabokat leír helyette a helyet, hogy kézzel be kéne kódolgatnia, vagy copy-pastelni a más kódba. És utána pedig az AI, mint termék, amikor teljes szolgáltatásokat végez az AI, amiket igénybe vetünk mi is. És a legnagyobb csúcsa, a legmagasabb csúcsa ennek az egész piramisnak, ennek az evolúciónak az AI, mint ügynök. Kvázi duplázzuk magunkat, az AI, mint ügynök, az képes maga keresni az interneten, maga elvégezni feladatokat, elvégezni az adott skillsetje, az adott tudástárával feladatokat teljesen helyettünk is akár. Tehát ez már most realitás a Google-nek az egyik AI megoldásával, hogy én azt mondom, hogy foglaljon nekem, nem tudom, februárban külföldre valahova egy repjegyet, nyilván meg kéne mondanom, mondjuk azt, hogy Londonba, és megcsinálja.
Az segítség lenne, ha megmondanád, hogy hova akarsz menni.
Persze, ennek. Igen. Azért még lehet, hogy tudna dönteni helyettem is, mert... Igen.
A szokásodat ismerve.
Igen, de tényleg, ha azt mondom neki, hogy február 16 London, ott akarok lenni, ő megoldja. Nyilván kell bankszámlát bekötni, nem légből kapott a dolog. De hogy ez egy óriási lépés is egyrészt, meg egy óriási biztonsági kérdést is felvet, hogy el fogjuk árasztani most több milliárd bottal a netet, amik eddig korábban is ott voltak, de sokkal limitáltabb tudással, sokkal limitáltabb funkcionalitással, például aukciókat nyertek, közösségi médiában lájkolgatnak, feltolnak interakciós számokat, de akkor, amikor már ilyen szinten helyettesítenek minket, akkor arra óriási figyelmet kell fordítanunk, nem csak 25-ben, hanem most már mindig.
Az hihetetlen volt, néhány hete hallottam, hogy most már ezek a nagy szolgáltatók atomerőművekbe gondolkoznak, mert hogy ha már azt mondtad, hogy a fenntarthatóság, meg zöldítés, meg zöld energia a mesterséges intelligencia előállításában, mert most már mindenki, majdnem mindenki ilyen mobil, majdnem mobil atomerőművekben gondolkozik.
Amit említettük, óriási energiafogyasztással jár ez a sok számítás, és valahogy ki kell termelni, és semmiben mi nem tudunk energiát termelni, tényleg lehet, hogy minden házban nem autótöltők lesznek, hanem kis mini reaktorok.
Egyre több tech óriás, itt például a Google és a Microsoftot is tudjuk említeni, akik igencsak elkötelezettek amellett, hogy az AI műveleteiket szeretnék 100%-ban megújuló energiából működtetni, illetve vannak még ilyen teóriák itt az atomerőművek mellett, hogy szeretnék ezeket az AI állomásokat a sarkkörökre telepíteni, ugyanis ezeknek a hűtése is nagyon nagy energiával jár. Hogyha ez egy valós teória, akkor a sarkkörök olvadásában is szerepe lehet az AI megjelenésének.
Hát ez egy szép tiltakozás lesz. Na jó, ebben még akkor szabályozók talán nem szólnak bele, ugye, hogy milyen energiával kell ezt az energiazabálást működtetni, vagy fenntartani, de más egyre jobban igen, ugye, főleg Európában.
Igen, Európa lényegében, mint sok területen, élen jár persze az AI szabályozásban is. Augusztus 1-én lépett életbe a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály, vagy ahogy többen ismerik így nemzetközi szintéről az AI Act, és itt számos nagyon pozitív fejlemény is megemlíthető az AI Act-tel kapcsolatban. Például most már vannak felelős szervek, akik AI kérdésekben érintettek, és döntéseket hoznak. Általános célú mesterséges intelligencia felhasználástól is vannak rendelkezések. Nagy nyelvi modelleket például erősen monitorolják, mint például a GPT-t az OpenAI-tól, ami szükséges is, tehát nem csak maga az OpenAI szolgáltat, hanem kismillió vállalkozás szolgáltat GPT alapon, és ez egy világszintű, rendszer szintű kockázat tud lenni, hogyha itt probléma van, vagy valami negatív.
Emiatt kifejezetten jó tud lenni az EU-nak az AI Act szabályozási rendszere, ugyanis a különböző AI megoldásokat különböző kockázati szintekbe osztja be. Tehát itt megkülönböztetik az elfogadhatatlan kockázatot, magas, korlátozott, illetve minimális kockázatot, és a szabályozás az elfogadhatatlan, illetve a magas kockázatú AI megoldásokra terjed ki. Nyilván az elfogadhatatlan kockázat, ilyenek például az olyan rendszerek, amik például egy social scoringban lehetnének felhasználva, ezek teljesen be lesznek tiltva, vagyis már be vannak tiltva, míg a magas kockázatúak pedig szabályozva vannak. Az alacsonyabb kockázati szinteken pedig a szabályozó nem szól bele abba, hogy hogyan használják, sokkal inkább irányelveket határoztak meg. Most már bírságot is kiróhatnak arra, hogyha szabálysértéseket követnek el az AI alkalmazásával, a büntetés összege pedig akár a 30 millió eurót is elérheti.
Na csak egyszerűen ott az, hogy a PIK-nél már mióta beszéltek, hogy a mesterséges intelligenciáról, hogy ezt milyen területen meg hogyan lehet használni. Ha az elmúlt egy évre visszatekintetek, akkor ebben milyen fejlődés volt, vagy evolúció volt?
Újra visszatérek az ügynökök témájához, tehát ez egy átfogó trend volt az év során, de ahogy látjuk, a pénzügyi szektorban egyre többen kezdik el úgy használni, mondjuk a mesterséges intelligenciát, még nyilván korlátozottabb kereteken belül, mint ahogy mi akár egy éve nyilván mi rugalmasabban tudjuk használni a mindennapjaink során. Végigjártuk azt a próbálkozási időszakot, hogy mindennel kipróbáltuk.
Ezt a piramist, igen, ugye?
Igen, a piramison végigmentünk, végigmásztunk, és azt látjuk, hogy tényleg kezd elfogadottá válni, akár egyébként professzionális életben, akár egyetemen is, tehát azt is látjuk, hogy egyetemen is elfogadják, ahogy elfogadták annó a Google keresést is, az AI alkalmazását. Szóval abszolút különböző funkciókban, különböző területeken megjelenik, marketing, operáció, sales, fejlesztés egyértelműen, nagyon sok megoldás van, és ezek manifesztálódnak egyébként a fintech szektorban is különböző hírekben. Tehát a BBV, egy óriási spanyol bank, felső vezetőket GenAI-jal képez, de akár még az alsóbb szinteken a szervezetben egy saját belső GPT-sztort hozott létre, tehát hogy mindenkit sarkal arra, hogy nézze meg egy alkalmazásboltot, és saját magának a hasznos GPT-t azt vegyen igénybe. JP Morgannél hasonló kezdeményezés, egyre többen vezetnek be asszisztenseket, tehát a Mastercard az egy sor GenAI asszisztenst vezetett be, a Revolut 25-ben fog, az eToro pedig csak így visszatérve arra, hogy mennyi funkcióban használható a GenAI, az eToro az teljes AI által generált reklámkampányt is bevezetett az év során. Tehát nagyon jó példák vannak. Klarna említhetnénk ugyanúgy, mint az év során sokszor, hogy jobban hisznek az AI-ban lassan, mint az emberi munkavállalókban.
Szépen küldik is el a munkavállalókat, ugye?
Nem is engednek ebben, tehát közelednek a tőzsdéhez. Szerintem részben ezért is sájpolják fel annyira, hogy ők mennyire hatékonyak, hogyha már az elmúlt években a pénzügyi eredményeik néha így nem voltak ott, ahol azt várták, de igen, mondják, hogy ők AI vezérelt hatékonyságban egyfajta bajnokok a fintech szintéren.
Na nézzük akkor így az év vége felé a kihívásokat, jó, ami a generatív mesterséges intelligenciát illeti.
Kifejezetten sok kihívással is szembenézünk, viszont mindazok mellett az értékek mellett, amiket a generatív mesterséges intelligencia tud számunkra hozni, rengeteg üzleti értéket teremt, viszont emellett nagyon sok kihívást is generál a számunkra. Itt a Dani által említett virtuális asszisztensek például, vagy egy AI alapú adatfeldolgozás vajon tényleg javítja úgy a működést, és vajon tényleg olyan munkát tud ellátni, mint egy emberi munkavállaló. Nagyon sokszor felmerülő kihívás még az is ezeknél a virtuális asszisztenseknél, hogy sokszor a végfelhasználó nem is érzékeli azt, hogy egy mesterséges intelligenciával beszél.
Ez is szabályozási kérdés.
Ez is természetesen egy szabályozási kérdés. Van több ismerősöm, akik hasonló mesterséges intelligencia fejlesztéssel foglalkoznak, és volt már szerencsém a telefonos ügyfélszolgálati megoldásukkal beszélni, és hogyha az elején nem mondja meg, hogy ez egy AI vezérelt asszisztens, biztos, hogy nem jövök rá, mert annyira természetesen, annyira határozottan beszélt, mint hogyha egy nagyon profi ügyfélszolgálati munkatársal beszéltem volna. Mindemellett pedig továbbra is fennáll az a kihívás, ami talán az AI megjelenésével már elindult, egyre inkább csökken, viszont nullára sosem fogjuk tudni ezt lecsökkenteni, mégpedig az, hogy sokszor hajlamos félretájékoztatni, illetve a modellek megbízhatósága nem tökéletes továbbra sem az AI tekintetében. Ez folyamatosan csökken, viszont egyelőre nem tudjuk ezt teljesen nullára lecsökkenteni.
Lényegében látszik, hogy tartalmas éve volt a generatív mesterséges intelligenciának, viszont nem biztos, hogy ez így exponenciálisan növekszik a végletekig, ugyanis a Gartner, egy nemzetközi IT kutatócég, nagyon híresek a Gartner hype ciklusukról, úgy látja, hogy kicsit csökkenőben lesz ez a lelkesedés, ez a hype mind a professzionális világban, mind a köztudatban a GenAI iránt. Ugye óriási pénzek kerültek a területbe, óriási figyelem hárult rá, és már el is kezdett szállítani, viszont ilyenkor, amikor az elvárások a legmagasabb szinteket már megütötték, elindul a hype ciklus alapján.
Plató.
Igen, a platót, amikor megütjük, akkor zuhanunk egy szép nagyot. És akkor a végén majd emelkedik is fokozatosan, és egy ilyen közepes szinten az izgatottság, a piaci izgatottság az meg fog állni, amikor kb. Beárazza a piac idézőjelesen a Genéjét. Most éppen megütöttük már a platót. Tehát lehet, hogy egy erős zuhanás, lehet, hogy egy kevésbé erős, mondjuk egy kriptóhoz képest, amivel bejártuk ezeket a köröket már az évek során, de minden esetre most már az az új normális, hogy itt van a Genéje. Tehát ez pozitív is, de kevesebb hype lesz, újabb megoldásoknak kell jönniük, hogy ugyanilyen magas elvárások támasztódjanak ezekre a megoldásokra, de ez is pozitív, hogy akkor innoválnia kell a piacnak.
Oké, nagyon szépen köszönöm. A jövő év végén meglátjuk, hogy mi jött ebből be, amit az utolsó három percben elmondtatok. Csányi Kristóf, Kajom Dani, PIK tanácsadói voltak itt az év utolsó Fintech műsorában. Januárban találkozunk, viszont hallásra.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.